hogyan indult el 5 évvel ezelőtt ez a projekt, ez az ötlet, és egyébként miért pont ezen a területen?
Azért ehhez két dolgot kell tudni előzményként. Az egyik az, hogy a mi filozófiánkban nagyon fontos szerepet tölt be az, hogy a szociális tevékenységünkben lehetőség szerint keressünk munkahelyi megoldásokat. Teremtsünk munkahelyet, hogy azok az emberek, akik rászorulók és tudnának dolgozni, de nincs munkahelyük, azokon segítsünk. És ennek a legjobb módja, hogyha mi ezeket a feltételeket megteremtjük. Kastély és Dombon egy szociális központunk van, családok átmeneti otthona, ahol próbáljuk az embereket háztáji gazdálkodásra tanítani, és ha eredményes a velük való együttműködés, és látjuk azt, hogy ők is ambicionálják magukat, akkor másfél év után lehetőséget teremtünk arra, hogy egy közösségi intézményből kikerüljenek falu valamelyik házába, amit ideglenesen a rendelkezésükre bocsátunk, és elkezdenek ott gazdálkodni, és munkahelyet kell nekik keresni, és így jutottunk el arra a pontra, hogy létrehoztunk egy sajtműhelyt, ott tudunk embereket foglalkozni, szociális gazdaságot hoztunk létre. Tehát ez az egésznek a filozófiai háttere. A másik vonatkozása pedig az, hogy nekünk a Heinekennel egy nagyon szoros stratégiai együttműködésünk van, hosszú-hosszú évek óta egyébként nagyon sok magyarországi vállalkozással, céggel és nemzetközi hátterű céggel is van együttműködésünk, és ez azt jelenti, hogy stratégiai együttműködés, hogy közösen gondolkodunk arról, hogy milyen projektek volnának, amelyeket együttesen meg tudnánk valósítani. És amit ők tudták, hogy bennünket érdekel a munkahelyteremtés, akkor ők azt mondták, hogy bennünket meg az érdekelne, hogy magyar komló kerüljön a soproni sörbe. És hát így indult el ez a gondolkodás, és azt mondta Heineken, hogy akkor ő hajlandó lesz anyagilag is támogatni. Hát természetesen azért kellettek egyéb külső támogatók, akik segítették azt, hogy egyrészt létrejöjjön az ültetvény, és ugye az Agrárminisztérium is pályázatot is kiírt, hogy ez megtörténhessék. És akkor kialakultak ugye az első ültetvények, de hát nem csak az ültetvény a feladat, hanem a feldolgozás is. És hát Magyarországon gyakorlatilag komló feldolgozás rajtunk kívül nincs.
Ez ennyire ritkaság számban megy itthon a komló termesztés, mint olyan?
Hát a komló termesztés ugye ment a rendszerváltozásig, addig volt körülbelül olyan 300 000 hektár körüli Magyarországon, de utána bejöttek ugye a nemzetközi cégek, megszűnt az igény arra a színvonalon lévő komlóra, amit akkor tudott Magyarország termelni. Nem volt felvásárlás, nem volt megfelelő szárító kapacitási rendszerek létrehozva, hanem elvitték, mit tudom én, Ausztriába szárítani a komlót, nem volt meg a komplett rendszer. És aztán mi éppen ezért létrehoztuk magát a komló szárító rendszert, ez egy több lépcsős torony épület tulajdonképpen, ahol tudjuk mérni a víztartalmát a komlóvirágnak, és nem csak ez történt meg, hanem létrehoztunk emellett még egy pelletálló üzemet is, mert ugye hogy vásárolja fel a nagy vállalkozásnak a komlót pelletált állapotban, tehát nekünk pelletálni kellett, és hűtve tárolni, kivonni az 5 kiló zacskóból az oxigént, helyette nitrogénnel tölteni, hogy eltartható legyen, és ütött állapotba szállítjuk Sopronba. Tehát ez a komplett rendszer így jött létre tulajdonképpen, és találkozott a mi elgondolásunk az, hogy munkahelyet hozzunk létre, a helynek ennek az elvárásával, hogy legyen végre magyar komló, mert ugye már magyar árpa van a sörbe, a soproni sörbe, de hát jó lenne, ha lenne akkor magyar komló. Ez lett végül is az eredménye, és közben természetesen egy ilyen szociális vállalkozás arra is kell, hogy gondoljon, hogy ne csak önmagát tartsa el, hanem környezetét is rendbe tegye, tehát ott egy valamikori erdődi vadászkastély környékén van, ott élünk, tehát ott hoztuk ezt létre, és hát jelentős változások történtek azóta, kibővítettük a munkánkat egyfajta térségfejlesztésé is, tehát egy nagyon komoly kompetenciát az, amit mi létre tudtunk hozni. Azért még az ő termelésükhöz képest ez egy ellenőrző rész, egy néhány százalék tulajdonképpen, mert azért itt nagy termelők, de azt mondhatom, hogy a komlóból az 1895-ösben található a magyar. Tehát az ő sörükben, a soproni 1895-ben van a kastélyos dombói komló. Tehát abban van a magyar komló.
Még visszatérve magára az ökumenikus segélyszervezetnek a törekvéseire, a helyi családok,
igen,
illetve a hátrányos helyzetű családok, igen, milyen típusú munkákban vehetnek részt?
Ha vesszük sorba, akkor egyrészt ugye van egy sajtműhelyünk, ahol 6-8 ember kap munkát, tehát ebben vesznek részt, nem csak a sajtnak az elkészítésében, gyártási folyamatban, hanem a kiszállításban. A Komlónál szintén alkalmazunk embereket, akik ugye dolgoznak egész évben, itt egy része gépesített. A másik része az alkalmi munkára ad lehetőséget, amikor egy 10-15 főt tudunk szezonálisan alkalmazni, van egy része a Komló termesztésnek, amikor kézi munkára van szükség, tehát amikor még kicsi a Komló, akkor segíteni kell, hogy a drótokra elindulhasson és fölszaladjon 6-7 méter magasságig, és meghozza a termését, tehát ott is van rá szükség. És amellett a szociális gazdaságunkban, ahol mindenféle termesztés zajlik, tehát van mangalicáink vannak, és van krumpli és hagyma termesztés, és zöldség, mindenféle termesztés, és ugye oda is emberek kellenek. Tehát nem véletlen az, hogy ma az egyik legkomolyabb munkadóval váltunk ott Somogy vármegyében, a Kastélyos-Dombony és környékén.
Ha már a sikerekről nagyon sok szó esett, akkor beszéljünk kicsit a kihívásokról is, milyen kihívások kísérték el az elmúlt 5 évben a Komló útját a korsóig.
Ugye elsősorban arra kell gondolni, hogy azért a Komló termesztésnek azért Magyarországon mégse volt olyan nagy hagyománya, mint mondjuk Hallertauban, Németországban az egyik legnagyobb Komló termesztő vidéken. Tehát ennek következtében nekünk tanulni kellett a németet. Tehát kimentünk Németországba, és fölvettük a komlós gazdákkal a kapcsolatot. Kértük őket, hogy amikor telepítjük, ugye ezeket a hatalmas támfalakat kell telepíteni, hogy segítsenek abban, vegyenek részt. Akkor a Komló palántáknak egy részét ugye Németországból kellett hoznunk, mert Magyarországon nem lehetett ilyen mennyiségben hozzájutni. Akkor jönnek a különböző betegségek. A Komló egy nagyon érzékeny növény, gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint hogyha szőlőt telepítenénk, tehát rendszeresen kell permetezni. Akkor törődik el vele, hogy ne burjánzon el, mert egy nagyon agresszív növény, tehát nagyon könnyen elmegy az energiája mindenféle irányba. Nem szabad az, hanem csak azokat a szálakat szabad engedni fölfutni, amelyek termők lesznek, és alul pedig folyamatosan írtani kell, hogy ne arra menjen el a növény ereje, hogy minden irányba el akar terjeszkedni. Nekünk egy a lényeg, hogy fölfelé fusson az a 3 szál, vagy 2x3 szál, és azon hozza meg optimálisan a termését. Aztán a kihívás az is, hogy vajon melyik Komló az, ami a magyar éghajlati viszonyokat leginkább kedveli. Tehát persze nyilván kaptunk tanácsokat és ötleteket, de azért mindig a puding próbálja az evés, ahogy mondják, tehát azért látjuk azt, hogy mondjuk a perle, ami alapvetően a soproni sörben van, az elég jól bírja a klímát, a másik kettő fajta, a sázar és a csinok, az egy kicsit érzékenyebb. Tehát az egy nagyobb törődést igényel, nagyon fontos, hogy milyen a földnek az összetétele, tápanyaga, az hogy kell esetleg kipótolni, hogyha nem megfelelő. Tehát ezek azok a napi kihívások, mikor kell telepíteni, tavasszal vagy ősszel, szóval ezeket mind meg kell tanulni. És hát ennek persze mi most már a folyamatában vagyunk, de hát messze nem ott tartunk, hogy mint a Németországban volt, ahol több évtizedes tapasztalattal termesztik a Komlót.